hogy elmondunk egy imát, és hogyha Isten vezetiteket is a szívetekre helyezi őt, akkor emlékezzetek meg róla úgy máskor is. Jó? Ott szokott ülni mindig, tudjátok, a középkorú úriember. Alacsony, igen, és nagyon szeretjük őt, úgyhogy csak kérünk, Atyám, hogy érintsd meg Attilát, és használd ezt a helyzetet az életében a jóra, mint ahogy mindent a jóra használsz azoknak az életében, akik szeretnek téged. És kérünk, hogy gyógyítsd meg őt gyorsan, add, hogy hamar felépüljön, és hogy szükségtelenül terhet, szükségtelen szenvedést ne kelljen elhordoznia. A te nevedben kérünk, Jézus Krisztus drága nevében. Amen. Amen. És azt hiszem, egész jó munkát végzek. A létszám tizedelődik. Nem. Tényleg, mi van a többiekkel? Többen szoktunk lenni, igaz? Tart csak egy népsorolvasást. Én azt hiszem, hogy sokkal többről szól az, hogy itt vagyunk hétről hétre. Ezen az órán és az összes többin is. Az, hogy Biblia iskolába jársz, az nem az, hogy jársz iskolába. Ez az egy kicsi része a dolognak. Az, hogy Isten igéjét tanulmányozhatjuk, hogy őt ismerhetjük meg egy olyan módon, ahogy talán a világon csak kevesen. Tényleg, a világon csak kevesen. Az egy örökkévaló dolog, egy természetfeletti dolog. És kérlek, hogy ne becsüld le a jelentőségét. Tudom, hogy a legtöbbetöknek áldozatot kell hozni azért, hogy itt lehessen. Az időtöket, az energiátokat, a kapacitásotokat kell adnotok. Lehet, hogy ha én lennék az ördög, akkor azt próbálnám mondani, hogy ezt nem éri megtenni. Nem éri meg megtenni. És hogy vesztegeted az idődet. Annyi fontos dolgod lenne még, miért nem azzal foglalkozol. És azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amivel egy ember foglalatoskodhat, az, hogy jobban megismeri Istent. És én nem tudom, szoktatok ilyesmit gondolkozni, hogy mit tennél, hogyha megtudnád, hogy már csak fél éved van ezen a földön? Szoktál gondolkozni azon, hogy milyen döntéseket hoznál, ha csak 3 hónapod lenne? Hogy mit tartanál fontosnak, hogyha ez lenne az utolsó hónapod, amit a nap alatt töltenél? És ez azt hiszem egy jó elmélkedés, mert azt hiszem, hogy azok a dolgok, amikkel abban az egy hónapban foglalkoznál, azok a dolgok, amik méltóak rá, hogy értük, éld az életedet. És hogyha az utolsó hónapban azzal foglalkoznál, akkor miért töltenéd mással az egész életedet? Igaz? És persze van itt egy egyensúly, van egy egymás utániság, van, aminek eljött az ideje, és van, aminek nem. És mindennek megvan a maga ideje. De az értékrendünket nem baj, ha úgy szabjuk, hogy ne sokat kelljen változtatni rajta akkor, amikor az időnk végéhez jutunk. Van ebbe bölcsesség? Ugye? Úgyhogy arra kérünk, Atyám, hogy kenj fel minket. Tényleg csak add a te gondolataidat. Egyszerűen szükségünk van rád. Veled akarunk találkozni. Hozzád akarunk kötődni. Benned akarunk elveszni. Veled akarunk megtelni. Szükségünk van rád, Atyánk. Nincs életünk rajtad kívül. Nincs más, csak te. És benned pedig minden a miénk, minden és minden a helyén van. Úgyhogy ajándékozz meg minket, Urunk, adj ma kegyelmet, ahogy szoktál, ahogyan azt te szereted. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy az eme egészségéről beszéltünk múlt héten, több mindenről beszéltünk, a témánk az emberi gyengeség volt, Isten célját néztük meg azzal, hogy minket gyengének teremtett, beszéltünk az angyali konfliktusról, az emberi történelem és az emberek léte most, és aztán az örökké valóságban fogja Isten igazságosságát örökké dicsőíteni, és a kegyelmét. Beszéltünk róla, hogy a kegyelem tanít, nevel minket, Titus 2.12 szerint. Beszéltünk arról, hogy Isten milyen szigorúan beszélt a gyülekezetével, amelyik elhagyta az első szeretetet, és aztán beszéltünk az elme egészségéről. És itt a gondolat valójában a magja az volt, hogy Isten az életünk alapját akarja kicserélni. Egyszerűen azért, hogy megszűnjünk másban bízni, mint ő benne, hogy megszűnjünk másra nézni, mint az ő szeretetére, és az elménk akkor élhet egészségesen, és sokunknak soha nem élt még a lelke, és az elméje egészségesen, soha egy pillanatra sem. Ne sértődj meg, hogyha ez rád is vonatkozik. Rám biztos. Most már nem, de amikor megtértem, akkor az olyan volt, mintha hazamentem volna. Amikor megtértem, az olyan volt, mintha életemben először ittam volna egy pohár hideg vizet, és sose ittam azelőtt. És sokunknak a lelke, az elméje sose volt igazán egészséges, mert nem ismertük Isten szeretetét. Nem arra vagyunk teremtve, hogy mi hordozzuk a hátunkon magunkat, másokat, a felelősségeinket, Istent, hanem arra, hogy Isten hordozzon minket, és mi az ő szeretetében nyugodjunk. Erre vagyunk teremtve. Nem csoda, ha nem érzed magad otthon. Nem csoda, hogyha úgy érzed, hogy egy kizökkent világban élsz. Nem csoda, ha úgy érzed, hogy a dolog nincs rendben. Tényleg nincs rendben. Egy kizökkent világban élünk. És hazatérni úgy lehet, hogy komolyan veszem Isten szeretetét. Oké. És amiről itt még beszéltünk, az az, hogy az a változás, amely gyógyuláshoz visz, annyira radikális, hogy nem engedünk neki, nem merjük elfogadni. Nem, kicsit félünk átmenni rajta. Túl sokat kér Isten. Isten mindent kér. Mindent. Mindent. És mindent odaad, de mindent el is kér. És ezzel megvédjük magunkat. Bíz bennem, és csak bennem. Ne ijedgess. Ne ijedgess. Ha valakiben bízom, és csak egy valakiben, akkor az én vagyok. Oké? Ezt tisztázzuk. Jó? És erre még büszke is voltam, nem olyan rég, hogy én senkiben nem bízom. Oké, senkiben. Dörzsölt vagyok. Dörzsölt. Nem úgy, mint egyes naívak. Naívak, akik bíznak, aztán majd lesnek, ha átverik őket. De én nem. Én nem. Én dörzsölt vagyok. Megtanultam már, hogy ne bízzak senkiben, csak magamban. Ez egy darabig jó érzéssel töltött el, most már nem annyira, mert magamban is csalódtam néhányszor. És így a lista azokról, akikben bízhatok, felettébb röviddé lett. Úgyhogy ez a történetem. Ez a történetem. És amikor azt mondod, hogy bíz, lehetetlent kérsz. Szörnyű fájdalmasat, nehezet. És tudod mit? Bármit kipróbálok, bármit megteszek, mindenbe belekapaszkodok, összeszedem magam, csak bíznom ne kelljen valaki másban. Istenben sem. És ezzel kizárjuk magunkat az életből, mert az élet az, hogy bízom Istenben. Az élet az, hogy ő vele vagyok közösségben. Ez az élet, erre vagyunk teremtve. A mennyben se lesz más. Ez minden. Elveszíthetetlen, kiérdemelhetetlen, megingathatatlan. Egyszerűen fel kéne, hogy olvadjunk ebben. Isten az Istenem. és szabad vagyok, és hatalmam van, és mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít engem. De nem. Nem. Nem merek bízni. És ezért Isten mit csinál? Isten hozott. Fogja magát, és meggyengít. Nem, hogy nem ad erőt arra, hogy kibírd, nem, hogy nem ad erőt arra, hogy megjavulj, hanem meggyengít. Megengedi, hogy válságokon menj át, és erről fogunk beszélni. És beszéltünk Péterről, Jákobról, Pálról, akik mind erős, dörzsölt legények voltak, akiket Istennek mielőtt használni tudta volna őket, mielőtt a bővölködő életük elkezdődhetett volna, meg kellett, hogy gyengítsen. Jákob az egész életét eltolta, hogy aztán harcolva Istennel, amikor már végleg elgyengült, és már alig állt a lábán, akkor Isten megáldotta őt. Hogyan megütötte a csípőcsontját, úgyhogy onnantól nem tudott már járni önerejéből, csak egy botra támaszkodva. Aki Isten? Az áldás az, hogy elgyengülök annyira, hogy nem tudok már csak botra támaszkodva járni, Istenre támaszkodva járni, és áldott vagyok. Ja, Péter, nem tagadlak meg, az életemet adom érted, és aztán átkozódva tagadta meg Jézust, és könnyekre fakadt, amikor rájött, hogy mit tett, hogy elárulta azt, akit szeretett. És Jézus, amikor utána helyreállította, akkor egyszerűen azt mondja, szeretsz engem? Kedvellek, ez volt a válasz. Kedvellek. Tudod, hogy kedvellek. És azt mondja, hogy okay, rendben van. Legeltesd a juhaimat. Normális vagy? Hát úgy értem, most mondtam, hogy kedvellek. Ki kéne, hogy rúgjál? Megtagadtalak. Úgy értem, lapáton kéne, hogy legyek. Gyenge vagyok, méltatlan. Én, aki vertem a mellem, voltam az első, aki cserben hagytalak. Mit legeltessek? A juhaimat. Én szeretlek. Én bízom benned. És amikor én a magam végére jutok, akkor vagyok kész arra, hogy Isten hatalmasan megáldjon. És Pál, úgy értem, buzgolkodik Istenért, teszi Isten dolgát, öli a keresztényeket, ugye? És aztán fogja magát Jézus, és leüti Pált a lováról. Azt, amikor ott fekszik a porban, nagy fényesség, hang, Saul, Saul, miért üldözölte engemet? Nehéz neked az ösztöke ellen rugóznod. Aztán ups, megvakul 3 napra, és aranyosan, édesen kiadja vissza a látását. Anániás, igaz, aki hogy? Egy keresztény, persze, az, akit üldözölt. Mondja neki, úgy hívták Anániás, azt hiszem. 2 van, ugye az egyiket kinyírták, a másik meg, de lehet, hogy a nevet keverem. Mindegy, a lényeg az, hogy egy keresztény. Az is aranyos volt, mert Isten mondta neki, hogy a Saul nevű férfi érkezik, és menj el hozzá. Normális vagy? Hát arról az a hír járja, hogy amerre csak megy, összefogdossa a keresztényeket, láncra vereti őket, és ha én menjek Saulhoz, csak menj hozzá bátran, aztán Saul ott ül szépen vakon, és amikor az a keresztény imádkozik érte, akkor kapja vissza a látását. És amikor a mély pontján van, amikor a időzelbe tett megszégyenülés, elgyengülés csúcsán van, akkor válik képessé arra, hogy szolgálja Istent. És aztán az ő sztória persze még húzódik, fogunk erről beszélni. 11 néhány évnyi kereszténység után írja meg Rómaiakhoz írt levél 7-ben azt, hogy ekkora fejem van, és semmit se élek belőle. Úgy értem, megírtam, tehát mindenkit okítok, én vagyok a nagy szupersztár, és közben azt teszem, amit nem akarok, és amit akarok, azt pedig nem teszem. Azt a törvényt találom magamban, hogy a bűn van bennem, hogy csak a rosszat tudom tenni, és a jót véghez vitelét pedig nem találom. Milyen sikersztori, ugye? Vagy a másik, hogy ups, egy tövis van az oldalamban. Ups, aztán tudod, én, Pál, aki, hogyha imádkozik, bénák járnak, vakok látnak, háromszor kértem az Urat, hogy vedd ki. Háromszor kértem az Urat. Tudod, egy démon, akinek megengedteted, hogy ököllel verjen, ez a kifejezés, 2 Korintus 12-ben. 2 Korintus 12? Ott van, ugye? Vagy 1 Korintus 12? Milyen megnézzük? 2? Köszönöm, vannak nálunk élő bibliák. 2 Korintus 12. Azt mondja, vedd ki, nem bírom. Fölkelek, és ököllel ver. Arra ébredek, hogy ott térdel fölöttem, és teljes erejével üti az arcomat. És kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. És Istennek az volt a válasza, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Túl erős vagy, Pál, még mindig. És erről fogunk még beszélni. Úgyhogy azt kérdezett tőlem, hogy oké, hogyan tudok a munkatársa lenni Istennek ebben a meggyengítő folyamatban? Hogy tudnék annyira megszabadulni a természeti erőmtől, hogy a kegyelemben bízzak, csak Istenben? És nem tudom, mert még beszélünk róla, de fölírtam 4 kérdést. Tudod, ha csak azon tűnődnél, hogy én most tudod, túl erős vagyok, vagy túl gyeng, vagy most mi van velem? 4 kérdés, amikor ezt megválaszolod, segít neked eldönteni, hogy mi az alapja, ugye, az életednek. Ugye, mert Isten ezt akarja kicserélni. Ő akar lenni az alap. Az első kérdés, kiben bízom? Kiben bízom? Miben bízom? Ugyanaz. Ez egy jó kérdés, ugye? Nem az a kérdés, hogy jól cselekszel-e. Eleget olvastad-e a Bibliádat? Ennek semmi köze a szellemiséghez. Olvashatod a Bibliádat úgy, hogy testben vagy. A kérdés az, hogy kiben bízol? De tényleg kiben bízol? Például aggódsz. Hányan ismeritek az aggodalmat? Az aggodalom az félelem a jövőtől. Félelem a bizonytalantól. Sokszor az aggodalom valótlan dolgoktól való félelmet jelent. Hipohondria. Jó? Oké. Félek a holnaptól. Tudom, mert nincs hatalmad a holnap felett. Tudom. Nem megy. Meg se tudod érinteni a holnapot. Igaz? Mi fog történni holnap? Fogalmam nincs. Ezért félek tőle. De kiben bízol? Ez a kérdés. Magadban? A munkahelyedben? A barátaidban? A körülményekben? Ha ezekben bízol, jogos a félelmed, mert azok tényleg cserben hagyhatnak. Tényleg nincs hatalmuk arra, hogy garantáljanak bármit abból, amire szükséged van. Ugye sok ember, aki nyugodtan és békésen éli az életét, amikor elkezd gondolkozni, elveszíti a békéjét. Ezért nem szeretnek sokan gondolkozni. Ugye, mert naívan azt hiszem, hogy minden rendben lesz. De amikor elkezdem a tényeket megnézni, rögtön látom, hogy semmi okom feltételezni, hogy minden rendben lesz. Kiben bízol? Mert ha Istenben, és még mindig aggódsz, akkor már csak 2 lehetőség van. Vagy van egy rossz képed Istenről, azaz azt hiszed, hogy ő... Van ez a vicc, tudom. Nem tudom, hogy van a vicc, de ez így most jó. A bolhai domár. Béla, hopp! Ügyes Béla, ügyesen. Béla, hopp! Tapsoljuk meg Bélát! Szegény Béla! Jó, tehát néha azt hiszem Istenről, hogy ő is ilyen, tudod? Néha megfeledkezik rólam, aztán ups! Sanyika, jaj, ne haragudj! Nem volt betervezve. De most már megtörtént. Tehát vagy van egy rossz képed Istenről, tehát bíznál te benne, csak azt gondolod róla, hogy nem méltó a bizalomra. Tehát ha Istenem múlik, akkor bajban vagy, ugye van egy rossz képed Istenről, vagy nem bízol benne. És oké, most akkor mit csinálj? Nem bízom Istenben, kárhoztasd magad emiatt? Tudod, én nagy bűnöm, és vezekelj, vagy legyen bűntudatod emiatt is. Nem. Csak ne kerüld el a tényt, hogy az életed alapvető problémája nem az, hogy rossz vagy, nem az, hogy lusta vagy, nem az, hogy bármilyen vagy, hanem hogy nem bízol Istenben. És amikor imádkozol, amikor gondolkozol, amikor elmélkedsz, akkor ez legyen a konfliktusod, ne valamiféle vallásos ostobaság. Jó ez? Ez nagyon fontos. Kit érdekel, hogy jó vagy-e vagy sem? Ne nevettes. Kiben bízol? A másik szeretnek-e? Nagyon fontos. Isten szerete téged. És itt megint egy jó kérdés, hogy milyen képed van a szeretetről, ugye? Következő kérdés, miért szeret? Ma miért szeret téged Isten? És oké, tehát tudom, hogy tudod a jó választ, te ezben ötösre fogod megírni, de mit gondolsz tényleg, hogy ma Isten téged, úgy értem téged, mi a szőszért szeret? Mi a szőszért szeret? Téged. És aztán még egy jó kérdés, történik veled bármi, vagy egy helyzetben, ez egy jó kérdés, miért kapom ezt? Miért történik ez meg velem? És ezekre a kérdésekre adott válasznak sokkal több köze van az élethez, mint bármi másnak. Jó? Oké. A következő témánk a válság. A válság az, amikor az önfenntartó rendszerünk, a biztonsági rendszerünk összeomlik. Ugye, ha fogtok tanulni a bevezetés a tanácsadásba, vagy válságtanácsadást, akkor ott ezt fogjátok tanulni, hogy gyakorlatilag az életünk alapvető szükségeire az évek során megtanultuk, hogyan kell azokat betölteni. Vannak szükségek, problémák, ennem kell, innom kell, lélegeznem kell, biztonságban kell lennem, szeretve kell, hogy legyek. És ezekre a szükségekre van egy megoldás rendszerünk, ugye? A modern európai civilizált világunkban a biztonságot többnyire az anyagi háttér jelenti, a kapcsolatok jelentik, az önértékelésünket, a teljesítményünket kötjük össze, tudod, lányként, mennyire vagyok szép, vonzó, hány diplomám van, férfiként, hány diplomám van, mennyi pénzem van, mennyire vagyok sportos, mennyire vagyok a teljesítményem valamilyen mércével. Tehát megvan a rendszerünk, és a válság az, amikor a szükségünk a fenntartó rendszere elkezd meginogni. Tudod, mész át a hídon, és még nem omlott össze, de recseg. Na, azt hívják, akkor kezdődik a válság. És amikor pedig összeomlott a híd és zuhansz, na az a válság. És a helyzet az az, hogy Isten imádja a válságokat. Tehát, hogy például egy válság lehet vallásos értelemben a bukás. Ugye? Én jó keresztény vagyok, és ups, azon találtam magamat, hogy zsebre tettem a paksi felajánlást. Valahogy, nem tudom, hogy, de elköltöttem. És kiderül. Ezt hívják vallásos válságnak, ugye? Mert ugye, ha az volt az önfenntartó rendszered, hogy én itt állati jó keresztény vagyok, mert nézzünk, milyen jól csinálom, akkor ez most összeomlott, az biztos. Mert nem csinálom olyan nagyon jól, úgy tűnik. És igazából ez a fajta bukás, a válság, vagy annak bármilyen formája igazából egy álcázott áldás. A dolgoknak az értékét csak akkor ismerjük meg igazán, amikor szükségünk van rá. És a helyzet az az, hogy a kegyelemre akkor van szükségünk, amikor elbukunk, amikor bűnösnek bizonyulunk, nyilvánvalóan átlagon felüli módon bűnösnek, vagy amikor bukunk és szükségünk van segítségre. A kegyelem, az ajándék az akkor kell, amikor baj van. nem csak akkor kell, de olyan furák vagyunk mi emberek, hogy akkor vesszük észre a szükségét igazán, amikor baj van. Erőre, szeretetre igazából a gyengének van szüksége. És Isten szereti ezt a használni arra, hogy önmagát adja nekünk. És még valami, tehát a bukásom közepette, amikor kiszolgáltatott, védtelen és tényleg szükséget szenvedő vagyok, és Istenhez kiáltok, lehet, hogy életemben először úgy, ahogy addig még soha, akkor igazából megtapasztalom Isten szeretetét. És ez a szeretet, a kegyelemnek ez a megtapasztalása bennem is szeretetet épít. Ezt értitek? Tehát én, ha visszagondolok az életemre, akkor Istenből a legtöbbet a csendes időimben és a válságaimban kaptam. A válságaimban, amikor kétségbe esettem, hozzá kiáltok. Nem intellektuális kíváncsisággal, nem vallásos vággyal, hanem egzisztenciális szükséggel. Ugyetem zuhanok. Segítség, végem. Uram. És akkor megtalálom Istent. És a helyzet az, hogy ha a sorozatos válságok nem törtek össze, nem törik össze az önigazságomat, a védelmi rendszeremet, ha még mindig képes vagyok egy burokban élni, akkor egy olyan sokszor észrevétlen betegségben szenvedek, ami előbb-utóbb a felszínre fog törni. Absalom példáját hozza fel itt Pastor Stevens, aki, hányan ismeritek Absalom történetét, ő Dávid fia, és kiakadt, amikor a húgát megerőszakolták, és az apja nem bánt el ezzel. És ez érthető. De ő egy önigazság, tehát ő fogta magát, és megkeményítette magát ebben, és évekig őrizte ezt a sérelmet a szívében. Nem rendezte le se az apjával, se a bátyja, az egyik testvére volt, ugye? Igen. Aki ezt a tettet elkövette, és ezzel fogta magát, és megölte a testvérét. És ezért el kellett menekülnie, illetve tehát el kellett menekülnie az apja elől, de száműzték Jeruzsálemből. És aztán visszaengedték, de nem mehetett a király elé, és ő szép lassan egy ilyen konspirációba, egy összeesküvésbe kezdett, ahol elrabolta az emberek szívét, magához fordította az embereket a királlyal szemben, és a végén egy pucsban zárult a dolog. Tehát Absalom, aki egy nagyszerű ember volt, megengedett a szívében egy keménységet, nem is tudott róla az önigazságnak egy rendszerében, megtette azt, amit az apjának kellett volna, és ő elmulasztotta. És aztán azon találta magát, hogy a király Isten felkentje ellen harcol, és ebbe a harcba bele is hal. És lehet, hogy mi nem fogunk gyülekezett szakadást okozni, és nem fogunk harcolni itt senki ellen, de lehet, hogy fogunk harcolni saját magunkban, és lehet, hogy fogunk harcolni a jogainkért Istennel, fogunk harcolni az álmainkért Istennel, és ez a harc az életünkbe kerülhet. És nincs szükség erre a harcra. Arra van szükség, hogy egyszerűen feladjam és rábízzam magam arra a szeretetre, amely többet tud nekem adni, pontosabban és igazságosabban, mint amit én valaha kiharcolhatnék. Ez nagyon fontos. Meg kell törnünk az életben, fogunk erről beszélni. A következő gondolat a paranoia és az érzelmi reakció. Ugye még mindig ott tartunk, hogy nekünk embereknek van egy védelmi rendszerünk. Oké, itt persze több képlet van, de egyet vegyünk elő. A vágy, szükség, bűntudat, vagy bármilyen más belső motiváció egy olyan intenzív hang lehet az életünkben, ami átveszi Isten szerepét. Vágyakozom valami után, és ez a vágyam az, amit követek. Bűntudatom van, és ez szerint azonosítom magamat, és az életemet, az értékemet. Van egy hang, a szívemben, akire hallgatok, és igazából Istent követni is ez. Van egy hang, akit hallgatok, csak az a hang a Biblia, az a hang, az a csendes halk hang, amit az imáimban hallok, de lehet, hogy a régi bűnös természetemet hallgatom. És gyakorlatilag erről beszéltünk már, a saját gyengességünk és végességünk, a bűnösségünk egy olyan tudatalatti frusztrációt okoz, amit megpróbálunk elfojtani. Ugye, egyszerűen tudom azt, hogy bűnös vagyok, tudom azt, hogy gyenge vagyok, közben vágyaim, álmaim vannak, bűntudatom van, és ezt az egész konfliktust el akarom kerülni. Egyszerűen el akarom kerülni, és elfojtom. Szépen eltemetem valahol a lelkem mélyén. Most ez az elfojtott feszültség valahol elő fog robbanni. Valahol valamilyen reakcióban a felszínen fog törni. És ez lesz az a pillanat, amit igazából bukásnak vagy válságnak hívunk. Most a kérdés az az, hogy ezt a pillanatot a jóra használom, egy előrelépés lesz belőle, vagy egy negatív spirálban lejjebb ások, és a félelmet attól, hogy ez megismétlődjön, növelem magamban. Ugye, mert ez a két lehetőség van. Vagy megszabadulok, vagy ezután a bukás után azt mondom, hogy még mélyebbre kell ásni, mert Úristen előjött. Szembesül, konfliktusba kerültem. Pont az történt meg, amitől a legjobban féltem. És ahhoz, hogy ez előre vigyen minket, hogy a válságaink a kifelé hozzanak minket önmagunkból, ahhoz három dologra van szükség. Az egyik, feltétel nélküli szeretettel kell, hogy körülvegyenek minket. Nyilván Isten ezzel vesz körül, de ugyanígy a testvéreink, vagy emberek, mondjuk ha te látsz valakit válságban, mondjuk mit kezdj vele, szeresd. Azért van szükség erre, mert ebben a feltétel nélküli elfogadottságban van meg az erőm arra, hogy szembesüljek a saját gyengeségemmel és gyarlóságommal. Ugye az önállítás csapdájában élünk általában. A tagadás az, amivel megoldjuk a belső elégtelenségünk feszültségét. Szembenézni azzal, hogy bűnös vagyok, azzal, hogy értéktelen vagyok, azzal, hogy minden jóságom csak egy koszos rongy Isten szemében nem egyszerű dolog. Ez volt a biztonsági rendszerem, ez tartott fent. Nem vagyok olyan rossz ember. Azért tudok a tükörbe nézni, annak ellenére, hogy ezt meg ezt tettem, mert azért nem vagyok olyan rossz ember. De ha azt mondod, hogy teljesen rossz ember vagyok, úgy értem értéktelen senki, a minden jó tettem, hogy felneveltem a gyerekemet, hogy adakozok, hogy nem lopok, nem csalok, hogy ez semmit nem ér, akkor mi marad? Ki vagyok én? Akkor senki vagyok. Zuhanok, vége. Nem tart már semmi. Ha ez a képletem, akkor nem merek szembenézni ezekkel a tényekkel. Akkor tagadni fogom. Nem vagyok értéktelen. Nem mondd, hogy értéktelen vagyok. Nem vagyok bűnös. Persze az vagyok, de jobb vagyok, mint a másik, és ez adja az értékemet. De ha feltétel nélkül szeretve vagyok, ha a mindenható Isten azt mondja, hogy a fiam vagy, és az is maradsz örökre, bármit teszel, a legnagyobb érték a tiéd, én azt adtam érted, és adtam neked. Igaz vagy, mint ahogy én. Helyed van a trónteremben, örökös vagy, szeretlek, bármi is történjen. Ha ez a feltétel nélküli szeretet vesz körül, akkor el tudom fogadni, hogy önmagamban, ettől az Istentől elválasztva értéktelen vagyok. És ez szabadságot hoz. Ez szabadságot. Vége a küzdelemnek. Nem kell, hogy az legyek, ami nem vagyok. Nem kell, hogy az önmagam megjobbításának lehetetlen küldetését folytassam. Feladhatom. És lehetek, aki vagyok, szeretve, elfogadva. És itt ez a harmadik, itt találok Isten szeretetében új erőt, és valójában egy vadonat új életet. Ezt értitek? Jó ez? A paranoia pedig úgy jön ide, hogy mielőtt ebbe belemennénk, nem tudom, láttatok már üldözési mániával bíró embert? És sokfajta paranoia van ugye, van a Van egy elképzelésem, amit kivetítek mindenhova. És van bűntudat paranoia, van mit tudom én, erotikus paranoia, van tudom én, ambiciózus paranoia, bármi. Van egy rögeszmém, ami valahol ugye vagy része a sebemnek, vagy része a megoldásomnak, amit egyszerűen kivetítek minden, és mindenben azt látom. Ez az, amit éltetek, és aztán ez az, ami engem éltet. Nem tudom. Nem vagyok pszichiáter, ez nem értek annyira, de emlékszem rá, hogy én például, amikor még nem voltam hívő, akkor mindig nagy dolgokat akartam csinálni. Nekem megalomániás paranoiám volt. Én mindig a világot akartam megváltani. És mindenben a nagy lehetőséget láttam. Azért nem olyan rossz, mondjuk. Tudod, mi bármit a kezembe adtál, világ megváltó, távolban néző szemekkel, hogy ingujjat feltűrve csináljuk. Ja. És lehet, hogy még... Lehet, hogy még meg is lesz. Most van egy új módszerem. Isten! Na jó, lapozzunk. Szellemi harc, ez a következő. Jó, és ezt rövidre fogom. Oké, ebben az egészben nem egy semleges környezetben tevé. Oké, a harc az életünkért folyik. Tényleg ez nem kevesebb ennél. Tehát, hogy persze nem vár valaki az utcasarkon késsel, hogy elvágja a torkodat. Nem így zajlik a harc az életünkért. Ennél sokkal sunyibban. A harc úgy zajlik az életünkért, ahogyan annak az embernek az élete, ahogy az az ember elveszítette az életét, aki a halálos ágyán rádöbben arra, hogy mindent elrontott. Hogy eltékozolta az életét. Hogy elszúrta, és most már nincs ideje kijavítani. Így folyik a harc. Hogy egy olyan világképpel éljünk, egy olyan hétköznappal éljük az életünket, amiben nem Isten az első. És a harc az úgy, tehát oké, ha én lennék az ördög, én megpróbálnálak elválasztani Istentől. Most a módszert úgy hívják, hogy vád. Vád. Vádolom Istent előtted, azaz neked azt mondom, hogy Isten gondolod, törődik ő veled. Isten nem szeret. Ez az egyik vád. A másik vád az, hogy Isten nagyon jó fej, de hogy te hogy elszúrtad? Hiszen te vagy az, aki nem. Hát hogy gondolod, hogy mehetsz még Istenhez? Hát nem emlékszel, hogy tegnap mit csináltál? Emlékszel te még arra? Te nem mehetsz már Istenhez. Elszúrtad. Csak ha rendbe hoztad. Hozd rendbe. Harcolj. Ugye? És már nem vagy a pályán, mind a kettővel. Vagy azzal, hogy Isten, hamis Istenképpel élek, én is vádolom Istent, vagy magamat vádolom és harcolok, hogy megfeleljek Istennek. Már nem is vagyok a pályán. Ezt úgy hívjuk, hogy elidegenítési terv. Elidegenítési terv. Elidegeníteni Istent és embert. És aztán embert és embert. Arra akar rávenni az ördög, hogy büszkeségben vagy bűntudatban kizárjuk magunkat a kegyelemből. Ugye, ahol a kegyelem mi? Mi a kegyelem? Mi? Hogy? Meg nem érdemelt ajándék? Ja, de mi köze ennek az élethez? Kaptam egy nyalókát, és nem érdemeltem meg, és ez a nagy válasz az életre? Beszéltünk már erről. Mi a kegyelem? Meg nem érdemelt ajándék. Így van. Nem az, hogy... Ugye a kegyelem az is, hogy megbocsátattak a bűneid. Szuper, nem írtattak, tehát nem végeznek ki, de ennél több a kegyelem. A kegyelem valami, amit kaptál, de az, hogy mit kapsz, az nem lényegtelen. Ugye, ha a kegyelem az egy nyalóka, akkor nem nagy válasz az életre. Mi a kegyelem? Bingo! Isten magát! Igen, így van, köszönöm. Tehát, hogy kizárjuk, az ördög rá akar venni arra, hogy kizárjuk magunkat a kegyelemből, azaz az Istennel való szeretetbeli közösségből. Isten mit adott? Önmagát adta. Szeretlek, ez az üzenet. És veled vagyok a világ végezetéig. Te és én egyek lettünk. A szemem fénye vagy, és én harcolom a harcaidat. Ezernyi gondolatom van felőled, és mind szeretet. Én vagyok az örökkévaló, mindenható Isten, aki... aki benned mennyasszonyt teremtettem a fiamnak. Na most ebből ki akar zárni az ördög? Kétféleképpen tud kizárni, vagy úgy, hogy büszkeségben élsz, ahol azt mondod, hogy neked jogod van Istenhez, vagy bűntudatban élsz, ahol azt mondod, hogy méltatlan vagyok Istenhez. Jó, a helyes alap az az, hogy nincs jogod, de a tiéd. És semmi köze nincs a méltósághoz. Oké. Rendben? Kész vagyunk ezzel. Jó volt ez? Van kérdésetek erről? Szembe tudok nézni a gyengességemmel, és a harmadik, hogy ebben új életet találok. Jó, oké. A következő témakörünk az igazi átalakulás. És ennek örömére szellőztessünk egyet. Köszönjük szépen a hitközség nevében. Igazi átalakulás, ez izgi lesz, és utána lesz az emberi felelősség, az jön utána, az még izgibb lesz. Ez jó? Ez jó lesz? Most átalakulunk. Igazán átalakulunk. Ez egy kicsit ilyen áhítatos téma. Egy rakás versünk van. És ha mindet elolvassuk, akkor 3 hétig fogjuk ezt az egy anyagot venni. Lehet, hogy néhányat ti fogtok elolvasni. Jó, 2 Péter 3.18. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusnak ismeretében. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és a megtartó Jézus Krisztusnak ismeretében. Miben kell növekedni? Miért? Hogyan ez a kettő össze? Isten a kegyelem, ugyanaz! Hát ez ugyanaz! Mi a kegyelem? Hát Istennek, őt kaptam meg, ugye? Krisztus önmagát adta nekünk. Úgyhogy ahhoz, hogy én értsem, hogy mim van, ahhoz ismernem kell őt, nem? Ugye? És ez egy sztori, Pásztor Stevens meséli, nagyon aranyos, csak meg újra kezdjük másképp az egészet, de nagyon aranyos, hogy a családban a lány főz vacsorát a többieknek, és az apa azt veszi észre, hogy a kislánya a cica tányérján tálalta föl neki a vacsorát. És hát mondja, de hát lányom, ez a cica tányérja. Mire a lány teljesen természetesen, de hát elmostam, apa. Mire az apa azt mondja, hogy de nem, ez akkor is a cica tányérja. És úgy tűnik, hogy a tányér elmosása nem engesztelte, nem tette elfogadhatóvá az apa számára a tányért. És a gondolat csak ez, hogy a tányérban valószínűleg nagyon jelentős változásnak kell végbe mennie ahhoz, hogy az apa számára elfogadhatóvá váljon. Ez nálunk egyébként nem így van. A feleségem simán odaadja a nenének a tányért, hogy nyalja el kaja után, és aztán én újra ehetek belőle. Tehát ilyen problémák nálunk nincsenek. És ez már annyira elvetemült ez a helyzet, mert már én is odaadom a tányért, ha nem. És még csak nem. Tessék? Az ő tányérját is odaadom, igen. Vagy hogy? A nene is odaadja az ő tányérját nekem. Sanyi, látom, hogy éhes vagy, kinyalhatod a tányérját. Sanyi hálásan odatérdel, és maradék csimbókokat összeszedi. Ha tudnátok, hogy mit teszik a kutyám, ne? Na jó, oké. A lényeg az, hogy az ember is elfogadhatatlan Isten számára. És önmagában az, hogy megmossuk az embert, az nem sokat segít rajta. Okay, a jó tetteink, a jó cselekedeteink olyanok, mint amikor a kislány elmosta a cica tányérját. Ez az elmosás nem szentelt meg minket. Viszont van valami más, ami megszentelt minket, ami elegendő változást hajtott végre bennünk. Ahhoz, hogy a közönséges cica kutya tányérból Isten számára megfelelőek, elfogadhatóak legyünk. És ez a Golgotai kereszt, Krisztus áldozata, a bárány vére, Krisztus, aki az örökkévaló bárány, aki leöletett az emberiség bűneiért, jó kis vallásos, hangzatos szavakat használok, de ez a lényeg, ez nem kicsi dolog. A bárány vére megszentelt minket. Krisztus halála és feltámadása, és az ő szó szerinti vére megszentelt minket. Ez volt az a hihetetlen, természetfeletti, örökkévaló változás, ami minket közönségesből különlegessé tett. És ez nagyon fontos. Ez hozza be a megszentelődés gondolatát, és ez az, amiről beszélünk. Igazi átalakulás annyit jelent, mint megszentelődni. Lazítsatok, nem egyfajta vallásos procedúráról lesz szó, nagyon gyakorlatias, nagyon valós dolgokról, gondolatokról beszélünk a megszentelődés során. Három szintje van a megszentelődésnek, ahogy a Biblia tárgyalja. Helyzeti, haladó és végső. Helyzeti, haladó és végső. Az első egy pillanat alatt megtörténik, amikor hiszel. Abban a pillanatban, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust, mint megváltóját, akkor a Szent Szellem áthelyezi őt a halál birodalmából Jézus Krisztus birodalmába, a halálból az életbe. Kolossé 1.13 szerint, Zsoltárok 4.4, Zsidó 10.14, az ő akarata 10.10 és 10.14, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Ugye, és aztán 14, hogy és egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezek vagyunk mi. Az ő akarata szentelt meg minket. Hogyan Jézus Krisztus testének feláldozása által, hogyan egyszer mindenkorra. A hét pillanatában megváltoztál. Ezt, mint nem tudom, mint hogyha egy szifiben lennél, és amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust, mint hogyha tudod, a halból kutya lenne. Tehát egyszerűen megváltozott, születik egy új ember benned, aki tökéletes. A Szent Szellem Efézus 1-ben elpecsételt téged, ami annyit jelent, hogy ő fogja magát, és belét költözik, és mint egy pecsét, ugye, amit mondjuk, mit tudom, a gestápó rátesz egy ajtóra. Nem jó példa, mindegy. De oké, tehát azt tudod, hogy akkor ide nem szabad bemenni. Ugyanígy van rajtad egy pecsét a mindenható Istentől, hogy az én tulajdonom. Zálogul adja önmagát. A zálog az egy vissza nem fizetendő előleg, ugye? Örökre a tiéd vagyok, zálogul addig, amíg a végső megszentelődés meg nem lesz, és olyan leszel, mint én. Ámulatos. Mit kellett ezért tenned? Hinni. Mennyire? Mennyire picit? A nullánál mennyivel jobban kellett hinned? Csak egy picit. Tehát, hogyha nem nulla, és nem negatív az előjel, akkor a többi már nem számít, igaz? Tehát matematikában. Tehát, ha van egy sok nulla, és utána van egy egyes, az már elég. 0,00000001 mennyiségű hit. Az mennyi hit? Az elegendő hit. Ez a lényeg. Elegendő hit. Üdvözítő hit. Itt láttam egy kérdést. Nagyon jó. Így van. Kérdés, hogy miben hiszek? Így van. Nagyon jó. Abszolút. Az evangéliumban kell hinnem. Ugye? És ha megnézzük a verseket, akkor szerintem a legegyszerűbb képlet az az, hogy a megváltóban kell hinnem. A megváltó Jézus Krisztusban kell hinnem. Aki Isten. Ennyi. Tehát igazából nem sok. Tehát János 3.16 elég. János 3.16. És hát, hogyha le kéne tényleg így minimalizálnom, hogy mennyit kell értenem az evangéliumból, akkor talán csak ennyit, hogy hogy szükségem van segítségre, szükségem van egy megváltóra, és az maga Isten. És ő benne hiszek. Mert ugye a mormonok, meg egy csomó ilyen álkeresztény vallás, ott Jézus már nem Isten. Ugye ez azért gondolom, hogy itt van a határvonal. Jó. A haladó megszentelődés, ez az, amiről beszélni fogunk, ezt most ugorjuk, vegyük a végsőt, a végső megszentelődés, amikor a hívő minden vonatkozásban teljes lesz. Ez a fizikai test megváltozását is jelenti az elragadtatáskor. 1 Tesszalonika 4:13-18, Filippi 3:21, Róma 8:23 és 1 Tesszalonika 5:23. Filippi 3:21-et olvassuk el. Melyiket mondjam még? Megvan? 1 Tesszalonika 5:23, Róma 8:23, Filippi 3:21, ezt most olvassuk. Azt mondja, hogy olvasom a 20-ast is. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahogyan az Úr Jézus Krisztus is Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Hol akadtunk el? Nem, mindjárt mondom kicsit részletesebben, de a verset el akarom olvasni, mert az segít nekünk. Tehát azt mondja, mert a földi dolgokkal törődnek, nem az egyen előttem van, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahogyan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Tudjuk azt, hogy minden ember meghal egy szép napon, ez garantált, kivéve azok, akik abban a szerencsés korban élnek, abban a generációban, amely meglátja az elragadtatást. Az elragadtatás, ugye ti ezt már tanultátok, a Isten evakuációs terve, gyakorlatilag a nagy nyomorúság előtt, egy olyan történelmi korszak küszöbén állunk, ahol igenis komoly természetfeletti jelenségek közepette átváltozik, megváltozik a történelem. És ez alatt, az időszak alatt Isten egyfajta csapás sorozatot fog bocsájtani a földre, egész egyszerűen azért, mert nem akarja, hogy az a nemzedék elvesszen. Tudod, amikor a gyereket hiszt is, annyira kemény, hogy azt mondja, nem eszek, és ezt már 2 hete csinálja, akkor fogod magad, lekevesz neki 2 nagy pofont, vagy nem tudom, mit kell csinálni vele. Azt nem. Vagy nyúl bele a konnektorba, tudod, a 2 madzaggal. És nincs szigetelve, nem, 2 villával, tudod. Nagy nehezen elhajlított, hogy beleférjen, mert nem ment bele egyébként, tudod, sehogy se, de így. Akkor mit csinálsz? Puff, már repül is, tudod, és amikor ott a sarokban földet ér, akkor sír meg minden, de megmenekült. És Isten csinál valami ilyesmit. Itt van 6 milliárd ember, ugye? Annyi van a Földön, a körül. Több vagy kevesebb? Mennyi? 6,3. Mindegy, a vélemények megosztanak. És a nagyja pogány. Ugye? Most, ha vár még 5 évet, akkor egy generáció kihal, akik pogányként halnak meg, és elvesznek örökre. Ha vár még 10 évet, akkor nem tudom, még hány generáció. Ugye? Ha vár 50 évet, akkor egy teljes, ugye? Hogy van? Tehát, hogy nem csak egy teljes generáció kihal. 50-60 év. Mennyi az átlag életkor? 62 év, ugye? Ha vár 60 évet, 70 évet, akkor 6 milliárd emberre teszi rá a pecsétet. Nem tudom, idejében fog eljönni Krisztus. De lesz egy pillanat, amikor azt mondja, hogy oké, elég. Vége, hangnemet váltunk. És ebben a hangnemváltásban tömegek fognak megtérni. De egy nagyon kemény időszak lesz, 7 év a Földön, amit a hívők nem élnek át. Őket Isten elragadja, azaz halál nélkül átlépnek az örökké valóságba. És gyakorlatilag a kérdésedre a válasz, hogy a végső megszentelődés az csak az elragadtatása. Nem, azzal kezdődik, azzal történik meg, akik meghaltak, föltámadnak, és akik élünk, elragadtatunk, de a lényeg az az, hogy ezen a ponton tökéletessé tétetünk. Olyanok leszünk, mint Isten. A megjelenésünk, a testünk, a fizikai létünk, ha ezt a szót egyáltalán lehet még használni, valószínűleg igen, olyan lesz, mint Jézus Krisztusé volt a feltámadás után. És tudjuk azt, hogy neki fizikai teste volt, ami fölött nem uralkodott ez a fizikai világ, illetve ennek a törvényszerűségei. Egy természet feletti teste volt, és ugye ez teljesen egyezik Filippiekhez, Efezusiakhoz írt levélben, ahol azt mondja, hogy Krisztus a fej, és a gyülekezet a teste, és minden Krisztus lábai alá vettetik. Minden. Semmi nem lesz az örökké valóságban, ami fölötted lesz, csak Isten, és ő is azt fogja mondani, hogy egyek vagyunk. Ámulatos. Persze lesz egy rend, Isten a fej, a test nem csinál mást, mint amit a fej mond, ugye? Miközben a fej szereti a kezet, a keze nem a rabszolgája a testnek, hanem szerves tagja, lehet ezen elmélkedni, nagyszerű helyzetünk van. De nem lesz semmi a talpad alatt. Ezt érted, hogy semmi nem lesz, ami uralkodik fölötted. Se idő, se tér, se fizika, se kémia, se biológia, semmi. Nincs semmi fölötted. Ámulatos. Ez a végső megszentelődés. És a természetedben olyan leszel, mint Isten. A régi bűnös természeted eltűnik, a bűnözőgép benned, amelyik állandóan az ellenkezőjét akarja annak, amit szeretnél, az eltűnik, és csak az Istentől kapott tökéletes természeted fog létezni. Azaz csípőből szerető lény leszel. Csak úgy magától. Tehát úgy tökéletes. Ez jó? Ez jó, de addig még van ez a középső rész, sajnos ez a... És ide térjünk vissza, a haladó megszentelődés. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom. Ezt nem tudom, én erről egyszer hallottam egy rappet, és a vélemények megoszlottak. De tudom, hogy Pastor Stevens egy időben azt tanította, hogy van egy ilyen közbülső állapot, ugye, mint a paradicsom volt az ószövetségi időben, ott várták a halottak Jézus Krisztust, addig nem mentek a mennybe. Jó hely volt, de egy átmeneti hely. Most az új szövetség ezt nem támasztja alá, nem tudom, hol van a vers, hogyha amíg testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól, de ahogy kiköltözünk a testből, hogy van, az Úrral vagyunk. Hol van ez a vers? Igen. Tehát gyakorlatilag ez arra enged következtetni, hogy azonnal Isten jelenlétében vagyunk. Na most, hogy van a béma székítélet? Folyamatosan, ahogy az emberek meghalnak, megtörténik. Vagy mégiscsak van egy mennyei várakozás, és utána a végén lesz a béma székítélet, és lépünk át az örökkorba együtt. Nem tudom. Ezt lehetne tanulmányozni, nem, ezt most nem tudom. Igen, de a feltámadás az Istennek arról a happy-ről szól, hogy mégiscsak össze akarja szedni azt a fizikai testet, amiben itt éltünk. Nem tudom, hogy ez neki pontosan miért fontos, de gyakorlatilag összeszedi a holtakat. És egy nagyon jó kép erről, ki profétált a csontoknak? Ezékiel, igen. Profétálja a csontoknak, ugye? És ott látszott, hogy hús ment rájuk, és fölálltak, és ez egy előképe a feltámadásnak. Valamiért Isten azt a fizikai testet akarja megdicsőíteni, amelyikben itt éltünk, tehát azt át akarja alakítani. Nem tudom, miért fontos neki, hiszen nem jelképes szerepe lehet. Azt hiszem, testestül tűnünk el. Igen. Testestül. Testestül. Elváltozunk. Igen. Jó, ez most sajnos ez nem témája most az óránknak, ezt csak megemlítettem. Ami most fontosabb az az, hogy az igazi átalakulás az egy szellemi növekedés a haladó megszentelődésen keresztül. Oké, tehát a szellemi növekedés arról szól, ez a bizonyos haladó, folyamatos megszentelődés, hogy az Isten ígéreteibe vetett hiten keresztül részeseivé leszünk Isten természetének. Ez nagyon egyszerű. Amikor valaki megtér, helyzetileg mindent megkap. Képzeld el úgy, mint amikor én azt mondom, hogy örökbefogadlak, felnőtt örökbefogadással, és a teljes vagyonomat átutalom a bankszámládra. Tehát azonnal a tiéd, a hét pillanatában minden ígérete Istennek. Verseket meg fogjuk nézni. Mit kell tenned érte, hogy a tiéd legyen? Semmit, már a tiéd. De ugye az elektronikus fizetőeszközöknek van egy gyönyörű szépsége, vagy egy gyönyörűsége, hogy átutalok neked 1 milliárd forintot, most mit érzel? Mit érzel? Semmit, igaz? Az ég adta világon semmit. Főleg, hogy el sem hiszed. Ugye? Na, ugyanez a helyzet Krisztussal. Ugye megtértél, részesévé lettél Isten minden ajándékának, abszolút módon egyik pillanatról a másikra, és ez ég adta világon semmit nem jelent neked, mert nem is tudod, hogy mit kaptál, át kettő, ha tudod is, nem hiszed el, hogy tényleg a tiéd. És a megszentelődés, a haladó megszentelődés azt jelenti, hogy Isten ígéreteinek a tanulmányozása, megértése által hiten keresztül megérted, hogy mi a tiéd, a lényed részévé válik, és elkezded élni azt, ami már a tiéd. Azt jelenti a megszentelődés, hogy felfogod, hogy mit kaptál, és elkezdesz úgy élni, mint akinek tényleg átutaltak 1 milliárdot, mert hogy átutalták neki annyit. És miben mutatkozik meg? Például abban, hogy nyugodt vagyok. Lazítok. Miért lazítasz? Mert minden rendben van. Hol van minden rendben? Meg vagyok váltva. Krisztus szeret engem. Most is velem van. Szia, Uram! És miért mosolyogsz ilyen bambán? Hát minden rendben van. De hát nincs rendben semmi, hát most ment el a végrehajtó és elvitte a tévédet. Meg jó, hogy nem vitte el a szekrényt is. És a nevetünk ezen, de ez a lényeg. Isteni természet részesévé leszünk azáltal, hogy megértjük és hisszük az ígéreteit. És a jó néhány vers van itt, amit meg is nézünk. Kezdjük János 17:17-tel. De ez aranyos Istentől, nem? Tehát nem azt mondja, hogy szedd össze magad, és akkor majd neked adom, hanem nekem adtad, nekem adta, és azt mondja, hogy nézd meg, mi a tiéd, és az majd összerázd téged. Nem? Tehát ámulatos. Mindjárt megnézzük majd a 2 Korintus 3.18-ban a görög szót, de most szép lassan kezdjük. 17. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Hogyan történik a megszentelődés? Isten igényén keresztül. Mi? Oké. Kihagytam egy fontos információt. Ugye a helyzeti megszentelődés, hogy megszentelni annyit jelent, hogy elkülöníteni egy célra. Külön választani a közönségestől. A feleségemnek van egy kedvenc bögréje, amihez senki nem nyúlhat, csak ő, nincs neki, de lehetne, akkor az a bögre meg van szentelve. A feleségem megszentelte azt a bögrét, félretette a közönséges többi bögre közül magának egy különleges célra, hogy abból igya a matecos kávéját. Ezt jelenti megszenteltnek lenni. Mi a hit pillanatában megszenteltettünk Jézus Krisztus testének feláldozása által, azaz jogilag minden rendbe lett hozva, és Isten fogta magát, és kivett minket a világból, és félrerakott magának, mint ahogyan a jegyesség alatt a mennyasszony félre van téve már a vőlegénynek. Ugye az már egy elintézett dolog, ők összefognak a zsidó szokások szerint házasodni. Jegyesség nem az az időszak, amikor eldöntjük, hogy majd összeházasodunk-e vagy sem, hanem már le van zsírozva, mi tud férj és feleség vagyunk, csak még egy évet várunk az esküvőig, míg tényleg találkozunk. Meg vannak szentelve bizonyos értelemben egymásnak. Mi meg vagyunk szentelve a hit pillanatában. Egy szerző azt mondta, hogy ha egy keresztény, ha egy ember nem szent, akkor nem is keresztény. Tehát ugye az, amit a sokunk által ismert nagy egyház csinál, hogy valakit a halála után szentel meg, az egy emberi cselekedet, semmi köze nincs a Bibliához. A Biblia minden hívőt szentnek nyilvánít a hit pillanatában. Jó. Úgyhogy a haladó megszentelődés pedig arról szól, hogy a helyzetünk, amik vagyunk, ami a miénk, az elkezd megmutatkozni az életünkben. De hogyan mutatkozzon meg, mi a szösz mutatkozzon meg, ha nem is tudom, hogy mit jelent szentnek lenni, mit kaptam, ki az az Isten egyáltalán, ki vagyok én egyáltalán, hogyan szentelődjek meg? Hát az ige által, az ige, Isten igéje adja azt a definíciót, amin keresztül én tudom, hogy ki vagyok, mi az életem, kicsoda Isten, és mit kéne egyáltalán kifejeznem. A másik, hogy az ige jóval több de ezt nem itt fogom most tárgyalni, mert ezt én máshol meg leírtam. Igen, előre szaladok. Jó. A következő vers, Róma 1.17. Azt mondja, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Azt mondja, mert nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogy megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Oké, Isten az evangéliumot, az örömhírt kinyilatkoztatja benne a maga igazságát, és ezt mi elhisszük egyre jobban és jobban, és ezáltal a hit által fogunk élni. Hitből hitbe azt jelenti, hogy van egy kicsi hitem, aztán lesz egy nagyobb hitem, aztán valamiről kiderül, hogy rosszul tudtam, van egy pontosabb hitem, és hitből hitbe haladok előre, és az igaz ember így éli az életét. 2 Korintus 3.18. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Olvassuk el az előtte lévő részt is, mert nagyon jó. Azt mondja, az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott szabadság. Oké, az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott szabadság. És ugye itt a Szent Háromságról beszél, a fiút és a Szent Szellemet kapcsolja össze, a Szent Szellem bennünk van, ezzel az Úr is bennünk van, és ahol ő van, ott szabadság van, ami szia Tamás, ami azt jelenti, hogy nem vagyunk alávetve egyenesen valamilyen törvénynek, hanem van egy felsőbb törvényünk, Isten személye maga, ugye? Ő az, aki fogja a kezünket, és szabadok vagyunk minden egyébtől. És miközben is ez a lényeg, tehát hova vezet engem ez a szabadság szabadosságban? Nem, mert én fogom az Úr kezét fedetlen arccal, őszintén, átlátszóan nézem az Urat. És a vallásos ember pont ezt nem csinálja. A vallásos ember elbújik Isten elől, vagy büszke, pökhendi arccal követel Istentől. Nincs egy őszinte átlátszóság. Nincs ott az, hogy Uram, nem bízom benned. Átgondoltam, nem benned bízom. Bármi másban bíznék, csak benned nem. Segítenél ezen? Uram, segít, fedetlen arccal szemlélem az ő dicsőségét. És Isten azt mondja, segítek. És ahogyan ez megtörténik, mi történik? Mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindjárt ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által. Hogyan? Az Úr szelleme által. Nem én erőlködök, hanem én képmutatás nélkül vagyok, ami vagyok. Állok Isten előtt, és ő végzi bennem a munkáját. Szemlélem őt az igében, szemlélem őt az imáimban, szemlélem őt a hétköznapi megtapasztalásaimban, és átformálódok az ő szelleme által. És figyelj, a szó, amit itt használ, az a metamorfó. Ezt jelenti, az átformálódunk. És a következőt jelenti görögben. A külső változás, mely egy belső folyamat eredménye, a természetbeni hajlamban lévő változást jelent. Tehát egy külső változás, amely egy belső változásnak az eredménye. Mi történik? Nézem az Úr dicsőségét, fedetlen arccal, megmaradok a szeretetében, elfogadom őt az igén keresztül, az ígéreteivel vagyok közösségben, hitet keverek hozzá, ugye nagyon fontos, hitet keverek hozzá. Ó, persze, Isten nekem adott mindent. Ha-ha, persze, ha-ha. Nem keverek hozzá hitet. Igenis, le kell ülnöm, és át kell gondolnom, valóság ez? Jogom van azt mondani, hogy ha-ha, vagy csak cinikus vagyok. Ugye? És az apologetika ezért olyan fontos, mert megvan az alapunk rá. Igen, tudom, jogom van azt mondani, hogy ez... Tehát nincs jogom azt mondani, hogy ha-ha, mert ott állnak a bizonyítékok, és Isten, ha azt írta a Bibliában, hogy nekem adott mindent, akkor minden az enyém, és nekem magamat intenem kell, hogy higgyek. Nem gondolkozhatok úgy, hogy ez nem valós. Tehát ott állok a vonatsínen, családommal, kis feleségem, tudod, ez nem valós. És már rezeg a sín, tudod, jön a vonat, tudod, és azt mondja, hát nem hiszem, hogy jön. Nem tehetem meg, tehát egyszerűen nem tagadhatom a valóságot. Hinnem kell, hitet kell kevernem hozzá. Ez nem egy munkaprogram, csak egy módja a gondolkodásnak. Tudod, a felelősség erről szól, hogy fölteszem a kérdéseket, és hogyha megvannak a válaszok, akkor egyszerűen cselekszem azok alapján. És a hit egy olyan cselekedet, amely tényleg fogadja el azt, amit tudunk Istenről, anélkül, hogy egy pillanatban megtapasztalnánk. Jó? És átformálódom. Nézem Isten dicsőségét, és átformálódom. Belül. Azt mondom, hogy igen, és megnyugszom. Azt mondom, hogy igen, és megszabadulok. Azt mondom, hogy igen, és olyan örömet találok, ami természet feletti Filippi 4-ben. És hogyha találkozom a régi haverokkal, azt mondják, hogy megváltoztál, Sanyi. És nem erőlködöm. Tényleg megváltoztam. De nem én változtattam meg magamat, hanem Isten szeretete változtatott meg engem. Metamorfó. Egy külső változás, ami egy belső átalakulásnak a következménye. Természetbeli változás. Mennyire nehéz egy halnak víz alatt lélegezni? Semennyire nem nehéz, mert hal. Ez a természete, ő egy hal. És úszni mennyire nehéz neki? Hát nem nehéz neki, mert ő egy hal. Ugye, mennyire nehéz egy bűnös embernek szentnek lenni? Baromi nehéz. De egy újjászületett embernek természetes. Most csak a baj az, hogy itt van mind a kettő, és én a kettőt egyszerre látom és tapasztalom. És ez kondicionálja azt a részt, amit szabad akaratnak hívunk, az ént, arra, hogy megtanuljon helyesen választani, helyesen gondolkozni, bízni Istenben, mindenek közepette, mindenek ellenére. A mennyben már ez nem lesz. Tudjátok, miért csórók azok, akik hamar halnak meg? Mondjuk egy csecsemő, aki mondjuk koraszülött és meghal. Ő ott van a mennyben, de nem volt meg az a kiváltsága, hogy hitben éljen. Ő, neki Isten a legnyilvánvalóbb valóság. Oda született. Ez volt, mindig is ez volt, Isten. sose hitt Istenben, mert látja Istent. Mi hihetünk. Mi most az életünkkel, az apró hitbeli döntéseinkkel bizonyságot tehetünk. Ebben az átkozott világban elrejtett, elbújt Istenről, a jelleméről, a nagyszerűségéről, anélkül, hogy bármi érdekünk fűzne hozzá. Hihetetlen kiváltság. Szóval boldogok azok, akik boldogok vagytok, mert láttok és hisztek, de boldogabbak azok, akik nem látnak és hisznek. Olyan különleges lények leszünk a mennyben, amik nem lehetnénk enélkül a hitbeli járás nélkül. Ott fogsz találkozni Jézussal, és mindenki le fog borulni előtte. De te tudod, hogy te akkor is leborultál előtte, amikor nem láttad a hatalmát. Te tudod, hogy te ismerted őt még akkor, amikor a jelenléte nem volt olyan mindent elsöprő és kényszerítő, mint amilyen a mennyben lesz. Te hitben is őt követted. És ott van köztetek az a cinkos mosoly, hogy mi ismerjük egymást. Mi együtt jártunk azokban a napokban is. Nagy kiváltság ez, azt hiszem. Zsoltárok 84:7, 2 Péter 1:3-14, azt meg is nézzük még. És ezt tényleg Zsoltárok 84:7 84:1-be és 7. És a Péter az pedig 2 Péter 1:3. Azt mondja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezt hallottátok? Ezt el kell, hogy olvassam még egyszer, ezt nem hallottátok. Fogalmatok sincs arról, hogy mit olvastam az előbb. Figyeljetek! Az ő isteni ereje megajándékozott minket múlt időben, mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Hogyan? Azáltal, hogy megismertük őt. Kit? Aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ez a nagy karácsonyi üzenet. Ez azt jelenti, hogy minden le van zsírozva. Múlt idő. Minden a helyére van téve. Mindent nekünk adott. Folytatás. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. Okay, tehát kaptunk ígéreteket, 7000 fölött van a Bibliában szereplő ígéretek száma. Ezek olyan pozitív kijelentések Isten részéről, amiket a te érdekedben mond, és úgy is lesz. Megígérem neked, hogy veled leszek. Megígérem, hogy helyet készítek neked. Megígérem neked, hogyha hozzám kiáltasz, meghallgatlak. És 7000 ígéret. A definíció arra, hogy hogy élhetsz. Azt mondja, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. És itt van, amiről beszéltünk. Isteni természet részesévé lenni azáltal, hogy elhisszük Isten ígéreteit, és ezekkel vagyunk közösségben. Átalakulunk belülről, az igén keresztül, Isten beszédén keresztül, részévé válik a lelkünknek, kormányzó tanná alakul, a természetemmé, és egyre inkább látszik az, ami a hit első pillanatában is megvolt helyzetileg, a tapasztalatodban is. Jó, ez a megszentelődés. Oké, János 15-öt el lehetne még olvasni, ugye? Semmit sem tehettek nélkülem, ha csak meg nem maradtok én bennem, és az én beszédeim ti bennetek. Maradjatok meg én bennem, és az én beszédeim ti bennetek, és bármit kértek, megkapjátok. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Azt mondja, hogy ahogyan az atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, mint ahogy én is mindig megtartottam az atyám parancsolatait. Megmaradni. Miben? A szeretetben. De a szeretetet mi írja le? A Biblia, az ige. Mi a gyakorlati megszentelődés? Mi a tapasztalati, a haladó megszentelődés? Hogy Isten igéje részévé válik a lelkemnek. Hogy komolyan veszem, hogy ő mit üzen nekem, hogy eszerint gondolkozom, eszerint imádkozom, és eszerint élek. Nem megtéve, amit ő mond, hanem megőrizve a szívemben, megtartva, forgatva ott azt, hagyva, hogy egy belső átalakulás menjen végbe, ahol az én harcolok küszködökből, én megnyugszom, és a hitnek a nyugalmában várom az ő átalakító munkáját. Csodás dolog ez. Csodás dolog ez. Oké. Lejárt az időnk, amiről jövő héten fogunk beszélni, az ugyanez, ez annyira jó, hogy a lábmosásról fogunk beszélni, hogy hogyan végzi Isten ezt a munkát. Pálnak a példáját fogjuk megnézni még közelebbről, az átalakult egóról fogunk beszélni. És sok izgalmas dologról jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor várlak titeket szeretettel.